Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 605. énekünk első versét, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva. Így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 329. dicséret második versét énekelve, a 329. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Máté evangélium a 28. fejezete végéről olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt: Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, azt olvassuk itt a Bibliában, hogy a feltámadott Jézus Krisztust látták a tanítványok. Ez milyen nagy dolog, Mi sokszor úgy gondolunk erre, hogy hát ha mi látnánk, akkor biztos mi is hinnénk, és azt olvassuk mellette, hogy némelyik kételkedett. Jézus Krisztus ezt nyilvánvalóan észrevette. Ez egy olyan dolog volt, ami belső dolog. Az, hogy mi hogy vagyunk itt és most a templomban, ő előtte ez is nyitott könyv, ő észreveszi a kételjeinket is, a rossz gondolatainkat, és az az érdekes, hogy nem küldte el ezeket a tanítványokat, nem hordta le, hanem aki kételkedett, aki nem, mindnek ugyanazt mondta, nek enyém minden hatalom, menjetek el, és veletek leszek minden nap a világ végéig. A mindenható Isten látja a mi szívünket. Sokszor egész zűrzavar van egy-egy emberi szívbe, a gondolatok cikáznak, és az a lényeg, hogy itt vagyunk, mert akkor hallhatjuk az ő hívását, az ő gondolatait, és akkor ő nagy dolgokat tehet meg velünk, ráébresztet arra, hogy övé minden hatalom, és nekünk feladatunk van, hogy tegyük tanítványokká a gyermekeinket, és azt mondja, hogy ebben velünk van minden nap a világ végezetéig. Hát ez a csoda kell nekünk, hogy mindannyian ezt megérezzük, ebben megerősödjünk, így legyen. Amen. Most pedig, miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, arra kérlek titeket, hogy kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, és a gyülekezettel együtt mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most először kérdezem a keresztszülőt. Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni? Igen. Most pedig, kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassanak? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnőnek a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy Te látod a mi gondolatainkat. Segíts most őszintén hozzád fordulni a hálánkkal, az emberi életért, kicsiny életért és nagyért egyaránt. A Te ajándékod, a mi életünk minden képességével, minden tehetségével együtt. És köszönjük, hogy feléd fordulhatunk most mindnyájan, hogy Te taníts minket, és Te segíts tanítani a következő nemzedéket a benned való hitre. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjaikra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kérem a kedves keresztelős családokat, hogy foglaljanak helyet a padban többiekkel együtt. És akkor hallgassuk figyelemmel a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Farkas János, illetve Solymos Lajos testvéreinktől. Isten vigasztalását kérjük itt maradt párjaik és családjaik számára innen is. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Faragó Vilmos gyülekezetünk régi tagja, 34 éven át presbitere, aki az utóbbi éveit Zalaegerszegen lánya közelében töltette, elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása az új köztemető szóró parcellájában lesz, július 6-án 3:42-től. A mai istentiszteleten megkereszteltük Futó Zsolt és Lengyel Réka, Zara nevű második gyermekét, Galina Gábor és Erdei Anikó Hanna nevű gyermekét, és annak keresztapját Németh Szabolcsot, valamint Moldován Ferenc és Bacsik Katalin Málna Zita nevű második gyermekét. Isten áldása legyen a megkereszteltek és családjaik életén. Várjuk még a jelentkezéseket az augusztus 6-ától 11-ig rendezendő gyermektáborunkba, az általános iskoláskorú gyermekekről van szó. Ez egy napközis jellegű tábor, a Weiss-Manfred szakközépiskolában tartjuk. Fizikai segítők jelentkezését is várjuk a táborállításhoz és a napi takarításokhoz, mert a gyerekekkel foglalkozó tanítóknak sok lenne, hogy még ezt is őnekik kelljen csinálni. Tehát szeretettel várjuk a jelentkezést. Egy-egy nap, ha valaki tud segíteni a takarításban, illetve az előzetes vasárnapi táborállításban. Ma 4 órától családi istentiszteletünk lesz a gyülekezeti teremben, mely egyben hittanosaink évzárója is. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. A Zöldalma kórus, akik nálunk tartják heti próbájukat, évadzáró köszönet hangversenyre hív mindnyájunkat, kedden este 7 órára ide a templomba. Tehát a Zöldalma kórus hangversenyére vagyunk hivatalosak, ingyenesen, este 7 órára kedden ide a templomba. Most átadom a szót főgondnok úrnak.
Áldás békesség, kedves testvérek! Ugye, mint emlékeznek, a tavalyi évben is komoly munkálatok folytak a gyülekezetben, és ebben az évben is Isten kegyelmében most megtörténik most is. Ez a mostani munkálatok, mint emlékeznek, a csatornarendszer cseréje volt a külső vonalon, és most a jövő hétfői napjával megkezdődik a csatorna rekonstrukció belső részének teljes felújítása, födémjavítással, teljes víz és csatorna rendszer cseréjével. Kedves testvérek, ezek is kellemetlenségeket fog okozni a gyülekezet életében, és kérem, hogy segítsenek ezt áthidalni. A jövő hét folyamától a 16. istentiszteleten csak az irodai belső kézmosási lehetőség és toalett fog működni. Igyekszünk a 24-i kék keresztel közös istentiszteleten, hisz tudják, hogy 35. évfordulója lesz a kék kereszt megalakulásának, és itt velünk együtt közös istentiszteleten, fog ez lazán az úrvacsorás istentiszteleten, addigra helyre szeretnénk állítani a két külső toalettet, illetve két külső mozgó, ez egy toj rendszerű WC is itt fog lenni, hogy 250 ember részvételre számítunk itt, addigra szeretnénk ez a csatorna rendszernek az első ütemét elvégezni, a vízrendszer első ütemének átkötésével. Ez a jelenlegi munkálatok azt jelenti, hogy a lelki és családnak el kell költözni egy hónapig. Ez azt jelenti, hogy július 25-től július 29-ig a lelki és család Csepelen fog tartózkodni, de gyakorlatilag a parókiát nem használhatják. Tehát a teljes fürdőszoba, konyha és vízvezetékrendszer átkötése miatt minden nemű külső és belső rendezvényt leállítottam. A fertőzés elkerülése végett és a biztonságos munkaterület átadás átvétel, illetve a munkavérzés érdekében. Szeretném kérni a testvérek segítségét a helyreállításnál majd, amikor vissza kell álljunk a rendben, tehát akik tudnak segíteni, pakolni, jelentkezzenek a lelkész hivatalban. A kékkeresztes testvérek is segítségünket biztosították. Olyan állapotot fogunk végrehozni, hogy az eredeti állapot, tehát alul az ifjúsági terem, ahol az egész vízvezeték megy újra ki lesz festve, a lépcsőházi szint újra rendbe lesz hozva. Türelmüket kérem, és nagyon türelmüket kérem, hisz egy helység fog csak gyakorlatilag üzemelni. Kedves testvérek, én szeretnék Istennek hálát adni, hogy eljutottunk idáig. 18 éves problémát fogunk megoldani. Tehát a horganyvezetékek mellett, az ólomvezetékek, a rész darabolt vezetékek, a csatorna vasvezetékek, rengeteg komoly dugulások, egyéb ilyen problémák megoldottak. Szeretném megköszönni az önök adományait is, és szeretném megköszönni önkeresztül az egyházmegyének azt a segítséget, amivel ezt a munkát el tudjuk végezni. Én előre köszönöm a segítséget és a türelmüket, és kérem, fogadják el ezt a helyzetet, igyekszünk minél hamarabb helyreállítani ezt a kérdést. Köszönöm, áldás békesség.
Folytassuk az istentiszteletet, a 138. Zsoltár, bibliaolvasó a kalauzunk szerinti napi énekünk éneklésével, mind a négy versét énekeljük a 138. Zsoltárnak, ez a fekete énekeskönyvben van. 138. Zsoltár így kezdődik, dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangélium a 19. fejezete soron következő szakaszából, a 16-tól a 26. versig. Oda ment Jézushoz valaki, és ezt kérdezte, Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki, miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt ezeket, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartotta, mi fogyatkozás van még benne? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak, bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akkor kicsoda üdvözülhet? Kérdezték tanítványai, amikor meghallották ezt. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. A kegyelem Istene legyen velünk, hogy ne csak a fülünkig jusson az ige, hanem elgondolkozzunk rajta, megértsük, hogy gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most ezt kérjük helyünkről fölkelve imádságban Istentől. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy most a te színed előtt tudhatjuk magunkat. Nehéz igazán bele is gondolni, hogy aki a világokat teremtetted egy szavaddal, aki olyan sok csodálatos részlettel töltötted azt be a bölcsességed szerint, te szóba állsz velünk, keresel minket, hogy figyeljünk rád. Bárcsak belülről rendítene ez meg mindnyájunkat, és bárcsak igazán figyelmes szívvel keresnénk, amit te mondasz nekünk. Légy itt velünk, könyörülj rajtunk. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására az előbb megkezdett 605. dicséret második és harmadik versét énekelve, színezüst vagy színarany, ami kincs, nekem mit sem ér. Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott történet, most a Márk evangéliuma szerint egy verset újra felolvasok belőle. Márk evangéliuma 10. fejezetében ugyanez a történet van megírva, 21. verset olvasom. Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki, egy hiányosságod van még, menj! Add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy fiatal emberről van szó, aki gazdag volt, és aki igyekezett az Isten törvényeit megtartani, és úgy élni. Mit látott vajon benne Jézus Krisztus, amikor találkozott vele? És ezt azért kérdezzük, mert hogy magunkkal kapcsolatban is jó lenne megkérdezni, hogy vajon amikor velünk találkozik Jézus, akkor mit lát bennünk? Az a helyzet, hogy mi nem ismerjük igazán magunkat. Magunkat csak úgy tudjuk megismerni, Calvin tanítása szerint, ha az Istent megismerjük. És akkor, mint egy tükröt fog elénk tartani, hogy kik is vagyunk mi, milyenek vagyunk, és akkor nagyon meg fogunk döbbenni. Ez a fiatal ember is így volt ezzel, érdemes közelebbről megismerkedni éppen ezért vele. Minden esetre Jézus Krisztus nem azt látta, amit a többiek ő belelátott. A többiek, hát voltak nyilván, akik irigyelték őt, fiatal is, gazdag is, van ideje azzal foglalkozni, hogy az Isten törvényeit megtartsa, melyikünk nem irigyelni ezt az embert. Van pedig, aki inkább másképp nézett rá, úgy látta őt, mint egy vallásos pöfeszkedőt. Könnyű neki. Fiatal is, mindent megkapott a szüleitől, gazdag is. Mit van annyit oda azzal, hogy ő az Isten törvényeit bújja és próbálja megtartani? Könnyű neki. Nem kell éjt-nappallá téve fáradoznia. Van, aki meg így tekintett rá. Jézus Krisztus egészen másképp tekintett rá, sem nem irigyelte, sem nem tartotta pöfeszkedőnek, komolyan vette, és belelátott. Ezt nézzük meg, mert lehet, hogy nekünk is ez a reménységünk, hogy bármilyenek is vagyunk mások szemében, ezt nem tudjuk, hogy milyenek vagyunk mások szemében, de el tudjuk képzelni. Következő módon, nekünk, ha másokra ránézünk, megvan rögtön a véleményünk arról az emberről. Hát gondoljuk végig, hogy nyilván másoknak ugyanúgy megvan a véleményük rólunk. Csak ezt mi nem ismerjük, az a baj. Mert mi magunkat nem ismerjük, magunkkal nem vagyunk tisztában. Hallgassuk csak meg, hogy hogy tart tükröt a mindenható Isten Jézus Krisztus által egy ilyen gazdag fiatalember elé. Hát, ha abból mi is tanulunk és ráismerünk dolgokra. Először is ebben az emberben Jézus Krisztus a teljes zűrzavart látja. Odafut hozzá, és leborul előtte. Ez már maga furcsa volt. És aztán azt mondta, hogy jó mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Ez is egy furcsa kérdés volt, de Jézus Krisztusban rögtön az a kérdés merült föl, hogy miért mondasz engem jónak, vagy miért kérdezel engem a jóról. Kétféleképpen lehet ezt fordítani, de a jó szón akadt meg Jézus Krisztus figyelme. Ugyanis ez a fiatal ember rosszul volt tanítva. A korabeli vallási vezetők tanították őt, és rosszul. Félrevezették. Tudnék, ennek a fiatal embernek a gondolatában az volt, hogy az embereknek két csoportja van. Vannak a jó emberek, meg vannak a gonosz vagy rossz emberek. Jézus Krisztus a Biblia alapján, mert ő ismerte töviről hegyire, és az ő mennyei atya szent lelke alapján, mert ő vele meg élő kapcsolatban volt. Minduntalan. Jézus Krisztus erről így nyilatkozott, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek. Ennyivel elintézett minket, hogy van jó ember, meg van rossz ember, azt mondja, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek. Tehát Jézus Krisztus látta ezt a világot, és itt is világosan megmondja, hogy miért mondasz engem jónak, és miért kérdezel a jóról, jó egyedül az Isten. Rosszul tanították. Meg volt győződve magáról, hogy ő a jó emberek kategóriájába tartozik. És itt gondoljuk végig a magunk dolgát. Nem hasonlítunk-e mi is teljesen erre a bizonyos fiatal emberre? két részre osztjuk a világot, vannak a jó emberek, és vannak a rossz emberek, és mi természetesen a jó emberek kategóriájában vagyunk. Csak az volt az érdekes, hogy ez a fiatal ember nyugtalan volt. Saját bevallása szerint mindent megtett, ami csak elő volt írva a törvényben. Nem lopott, ügyelt rá, nem gyilkolt, nem tört házasságot, lehet, hogy még nem is volt házas, ezért ez könnyű volt neki megoldani, azt is, hogy ne gyilkoljon, nyilván azért viszonylag könnyű megoldani, meg hogy ne lopjon, hát ő gazdag volt. Hát minden esetre el tudta mondani, hogy én kipipáltam mindazt, amit nekem tanítottak, hogy mit kell tenni. Jézus, mi újat tudsz nekem mondani? Milyen parancsolatot kell megtartani? És Jézus ezeket mondja el neki. És ez az ember nem ébred föl, hogy azért ezekkel is van. Van tennivaló. Jó. Jézus Krisztus nem is várja, hogy olyan mélyen gondolkozzon, ahogy ő látta ezt a világot. Hogy a lopás meg a gyilkosság nem ott kezdődik, ahol ennek tetleges végrehajtása, hanem valahol korábban, ott a szívben. Jézus Krisztus tudta, hogy ha valakiben irigy kívánság van, az már tulajdonképpen mindkettőt elkövette volna, hogyha megtehetné, a lopást is, meg a gyilkosságot is. Nem várta el ezt a mély látást ettől az embertől, de elé tartotta, hogy van egy fogyatkozás benned. Tudnélek, hogy túl nagy vagyonod van. Azt mondta ezzel, hogy az Isten szerint senkinek nem lehet ezen a világon nagy vagyona. Mert ez nem az övé. Azt a mindenható Istennel kapta, és ezért tele kell legyen a szíve hálával, hogy ő ennyit kapott, és azt keresse, hogy mivel tud használni másoknak, és hova tudja szétosztani. Hol vannak olyanok, akik rászorulnak? Idáig ez az ember nem jutott el. De Jézus rávilágít, és itt tulajdonképpen két dologra is rávilágít, egyrészt arra, hogy te nem szereted a fele barátodat úgy, mint magadat. Mert így gondolkozol, hogy ami én megszereztem, az az enyém. Vagy amit én örököltem a szüleimtől. Ahhoz senkinek semmi köze. Hoppá, de ezen a világon mindent az Istentől kaptál. Az ő terve ez az egész világ. Ma ezt kétségbe vonják az evolúciót tanítók, csak rossz hírem van, az evolúció egy tudománytalan, üres elmélet. Az Isten terve, gyönyörű terve ez a világ, tehát amit kaptál, az semmi nem a tiéd. Majd ő fog elszámoltatni. Az embereknek is tartozol, meg az Istennek is. Már rögtön. Az Istennek tartozol hálával, hogy ennyi mindened van. Minden attól függ, hogy kivel hasonlítjuk össze magunkat. Születhettünk volna Afrikába is, akár a Szahel övezetbe is, a Szaharába, és akkor mink lenne? És kinek nyújthatnánk be a felháborodásunkat ezért? Tele kéne legyen a szívünk hálaadással, és ott kéne a szívünk legyen, hogy Uram, rendelkezésedre áll mindaz, amin van. Mivel szolgálhatok neked? Mivel segíthetek másokon? Nem véletlen érezte ez a fiatalember a lelki ismeretében, hogy itt nincs minden rendben. hogy nem az enyém az örök élet, azt valahol nem érdemlem meg. És ezért van az, hogy Jézus Krisztus rátekintett és megkedvelte. Azt mondta, hogy ebben az emberben valami több van. Hiába tanították arra, hogy van jó ember, meg rossz ember, ő mégis érzi magáról, hogy ő nem elég jó. Vajon mi érezzük-e magunkról? Hogyha az Isten számon kéri az életünket, ha mondjuk ma húzna egy redőnyt, és jönne a vizsga, akkor nem lennénk elég jók. Érezzük-e? Ez nagyon fontos. Érezzük-e az űrzavart? Hogy itt tanultuk, vannak jó emberek és rossz emberek, de az én lelkemben önzések vannak. És akkor hogy lehetnék jó ember? Hogyha magamat veszem figyelembe, a magam családját, és úgy megvan a véleményem a másikról, és úgy nem akarok segíteni rajta, és úgy elhatárolódom tőle, és úgy lenézem, vajon mondhatom-e magamról, hogy én jó ember vagyok? A Biblia szerint egyáltalán nem. Nincs is jó ember, azt mondja. És itt jutunk el a következő ponthoz, hogy mit látott Jézus Krisztus ebben az emberben. Ebben az emberben Jézus Krisztus egy olyan embert látott, aki nem lehet segíteni. Aki vele ég önző, élvezi, hogy ő neki mennyi pénze van, milyen jó neveltetést kapott a szüleitől, élvezi azt, hogy ő még vallásos is, és az Istenre is figyel, és ezért nagynak tartja magát. Ezen az emberen nem lehet segíteni, mert vele ég önző és romlott. Ilyenek vagyunk mi mindnyájan. Jézus Krisztus azt látja rajtunk, hogy ezt a dolgot mi nem is akarjuk fölfogni, hogy kik vagyunk. Azt látja, hogy ezt ő hiába mondja. És ő mégis reménységgel fordult ehhez az emberhez, mert talán így gondolkozott, hogy ezen az emberen ugyan segíteni nem lehet, de megváltani igen. Ugyanis az Isten így segített rajtunk, hogy nem tudott rajtunk segíteni. Mert ha lehetett volna segíteni rajtunk, akkor nem teszi azt meg, hogy lejön közénk, hagyja magát kigúnyolni, kivetni és keresztre szögezni iszonyú fájdalmak között. Ha lett volna más segítség rajtunk, akkor ezt biztos, hogy nem tette volna meg. De nem volt más. És Jézus Krisztus azért jött. Nem, hogy segítsen rajtunk, hogy tippeket mondjon nekünk, hogy tanítgasson minket, hogy próbáljon egy kicsit átnevelni, átfesteni minket. Nem. Ezen az emberen se tudott segíteni, de azt tudta, hogy megváltani, ezt meg lehet, ezt az embert is. És ment egyenesen a kereszt felé, már amikor ide értünk az evangéliumban, akkor már többször elmondta, hogy az emberfiát ki fogják gúnyolni, közösíteni, el fogják ítélni, keresztre fogják feszíteni, de harmadnap föltámad. Hát akkor már készült arra, hogy megváltson minket. Tudjuk-e magunkról, hogy nem jó emberek vagyunk, hanem velejéig önző és romlott emberek, akik még a jót is azért tesszük, hogy dicsekedhessünk vele, hogy valahol magunkat fölébe helyezhessük másoknak, minket csak megváltani lehet, segíteni rajtunk nem. És Jézus Krisztusban az Isten ezt megtette. És ő még egy harmadik dolgot látott Jézus Krisztus ebben az emberben, ez pedig ahogy odafutott elé és leborult, és megkérdezte a dolgot, ez egy kétségbeesett segélykérés volt. És ezért tárgyalt vele. Mert tudta, hogy jó helyre fordult az illető. Az egyetlen helyre, ahonnan megoldást kaphat az élete. És ugye mondott neki valamit, hogy van még egy fogyatkozásod. Milyen tapintatos ezzel az emberrel Jézus Krisztus. Mennyi fogyatkozása volt? Rengeteg. Tulajdonképpen semmi nem volt a helyén az életében igazán. Velejéig önző volt. És akkor azt mondja, jó, elhiszem, hogy az összes törvényt megtartottad, de azért egy fogyatkozás még van benned. Menj el, oszd el a vagyonodat. Oszd ki a szegényeknek, és kövess engem, és kincsed lesz a mennybe. Az Isten gyermeke leszel, és ott leszel az Isten országában, az örök örömben. Az Isten úgy fogja értékelni az életedet, hogy az megtartásra méltó. És akkor ez az ember, hát mit csinált? Úgy gondolom, nem lepődünk meg azon, amit tett. Végig gondolta, hogy nagyon sok a vagyona. Végig gondolta, hogy ő erre nem lenne képes. És eloldalgott leforrázva. Hogy bizony ez a rabbi nem igazolta azt, amit ő gondolt magáról, hogy ő jó ember. Mi volt itt a baj? Azt gondolom, mindannyian így tettünk volna helyében, vagy nem? Én végig gondoltam az életemet. Az, hogy én szegény körülmények között nőttem föl, mert az édesanyám egyedül nevelt pedagógus fizetésből, ami akkor nagyon alacsony volt, ráadásul nem is emelték, mert ő templomba járó volt, és az akkoriban azt jelentette, hogy a legalacsonyabban tartják a fizetését. Na de ha a szívemben ezért sopánkodom, és aggodalmaskodom, akkor ugyanúgy viszonyulok a vagyonhoz, mint ez az ember. Az van a középpontban. Teljesen mindegy, hogy sok pénzem van, vagy kevés. Másrészt nekem, engem hidegen hagyott ez a dolog, már gyerekkoromban megtanultam spórolni, és nem foglalkoztam a pénzzel, hogy az majd jó lesz valamikor, de nekem most nem kell, kevés is elég. De volt valami. Egyfajta élvezett vágy, ami bennem volt, és én pontosan úgy éreztem magam, mint ez az ifjú, hogy ettől én nem tudok megszabadulni. Ezt én nem tudom az Isten kezébe tenni. Ez úgy hozzám nőtt, hogy szerintem mindnyájan így vagyunk. Az önzésünkkel is, meg mindennel, hogy úgy hozzánk nőtt, hogyha mi meg akarnánk ettől szabadulni, csak ezt tudnánk mondani, hogy nem, ez reménytelen. Akkor oldalogjunk el Jézus Krisztustól? Nem. Na pont itt van a lényeg. Itt van a lényeg, hogy maradjunk ott. Itt van a lényeg, hogy kérjük az ő segítségét. Tehát itt hibázott ez a fiatalember, hogy amikor azt látta, hogy ő nem képes erre, amit Jézus kért tőle, akkor elment. Mert ezt is magától akarta megoldani, hogy ő legyen a nagy. Ahelyett, hogy alázatosan elmondta volna, hogy Uram, ezt én nem tudom megtenni, ne haragudj. Erre én nem vagyok képes, lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy tényleg ez a bajom. De erre képtelen vagyok. Segíts és könyörülj rajtam, és taníts, és fogadj be tanítványoddá, és valamit csinálj velem, hogy megváltozzak. Ez, mint imádság, biztos meghallgatást nyert volna. És akkor ennek az embernek az élete sínre került volna és megoldódott volna. Mert erről van szó, hogy jó egyedül csak az Isten. Én nem tudom megoldani a saját problémáimat. Én nem tudok megtisztulni. Én rajtam nem lehet segíteni, de engem meg lehet váltani. És az a Jézus Krisztus, aki engem megváltott, ő a Szent Lelke által ott van, és meg tudja változtatni az életemet, és tanítani, és vezetni. Hát erről van szó. Erre kellene eljutni, önismeretre, és az Isten ismeretére Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Azt gondolom mindannyiunknak eljutni erre, és ha eljutottunk, akkor ebben növekedni, ebben erősödni. És akkor sínen vagyunk mindnyájan. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a Barna énekeskönyvből a 673. ének első és negyedik versét. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb én nekem-e föld ölén, benned van irgalom, erőd magasztalom, te rólad zeng dalom, ragyog felém. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem, míg a homályon át a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem. Ismét helyünkről fölkelve imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a te világosságoddal eljössz közénk, amikor a Biblia szavait halljuk. Köszönjük, hogy a te szent lelked magyarázza is mindezt nekünk. Köszönjük, hogyha volt, amiben magunkra ismertünk. Ez a te szent lelked műve. Könyörülj rajtunk, mert mi annyira félre tudjuk magunkat ismerni, a jók csoportjába tesszük magunkat holott, velejéig, és mindenestül önzőek és romlottak vagyunk. Köszönjük, hogy te nem segíteni, jó tanácsokat adni, nevelni jöttél minket, hanem megváltani. Megvalljuk neked, hogy valóban egyikünk sem képes saját magunkat megváltoztatni. Úgy hozzánk nőttek a rossz tulajdonságaink. De köszönjük, hogy te nem is tanácsot adni jöttél, hanem megváltani, meghalni értünk a kereszten. Köszönjük, hogy ezt megtetted. Köszönjük, hogy ebben van a mi szabadulásunk és reménységünk. Könyörülj rajtunk, hogy elfogadjuk ezt a mentővet, bármennyire megalázó is, hogy ezt elfogadjuk. Kérünk téged, légy velünk a hétköznapokban, taníts a te utadon járni, taníts neked hálásnak lenni a megváltó szeretetedért, taníts mindazt szétosztogatni, amit tőled kapunk ajándékba. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeink, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünket is imádságunkba ölelve énekeljük a szózatot. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 661. éneket énekeljük, ugyancsak a barna énekeskönyvből. A 661. ének így kezdődik, hűséged végtelen, Atyánk nagy Istenet.